Akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ma este folytatjuk az utunkat, ugye hol járunk, Vágó úr, hol járunk. Az ötödik lakásban járunk, és annozon belül is az első fejezetben, ugye épp, hogy elkezdtük ezt az ötödik lakást a múltkor, nagyon ugye megörültünk, remélem, hogy mindnyájan megörültünk ennek a témának, milyen romantikus témáink lesznek, kölcsönös egymáshoz tartozás és vattacukor, rózsaszín. Persze azért nem lesz minden ennyire, hogy mondjam, rózsaszín színű vagy vattacukor állagú, mert azért ez a kölcsönös egymáshoz tartozás az Istennel való kapcsolatban azért nagyon-nagyon sok áldozatot, lemondást, nehézséget hoz nyilván magával. De erről tudjuk, hogy ezek az áldozatok, ezek olyanok, hogy meghozhatók. Itt is van szép, előre is, oldalt is. Tele vagyunk már este helyjel, hál' Istennek. Csókolok, nagyon jó. Tehát, hogy az Istennel való kapcsolatunk hordoz magával mindig lemondásokat, áldozatokat, de csak úgy, mint bármelyik emberi kapcsolat, és éppen ezért az Istennel való kapcsolatban ez az egymáshoz tartozás már megadja az erőt, a motivációt, a képességet ahhoz, hogy meghozhassuk azokat az áldozatokat, amiket meg kell hoznunk. Ha majd egyszer valamikor keresztes Szent Jánosról fogunk beszélni, akkor az ő teológiájának, az ő lelkiségi víziójának ez az egyedüli és egyetlen alapja, hogy valakit választok, belelépek egy valakivel való szeretett kapcsolatba, és ennek a szeretett kapcsolatnak a fényében képességem és erőm lesz elengedni azokat a dolgokat, amiket el kell, helyre tenni azokat a dolgokat, amiket helyre kell. Tehát itt mindig egy pozitív választásról van szó, amely magában hord áldozatokat, de ezek az áldozatok immáron vállalhatók nem önmagukért, hanem egy kapcsolatért. Az áldozatokat mindig csak egy kapcsolaton belül tudjuk meghozni, és azokat megélni, hogy azoknak tényleg gyümölcsei legyenek az életükben. Ezért gyümölcstelen sok-sok keresztény életében az áldozathozatal, ugye böjtök, meg önmacerálások, meg sok minden, mert nem egy kapcsolatért hozzák meg. Önmagukért hozzák meg. Azért böjtölök, hogy vezekeljek a bűneimért. Ugye ezt már tudjuk, hogy egyrészt nem kell, de hát valakinek még ez a motivációja. Azért csinálom ezt, meg azt, meg amazt, hogy a mennyországba jussak. Magamért hozom meg ezeket, és akkor csodálkozom, hogy ezek a gyakorlatok nem hoznak az életemben gyümölcsöt. Igen, mert egy áldozatot csak és kizárólag egy kapcsolaton belül és egy kapcsolatért érdemes meghozni. Kizárólag. Na, menjünk is tovább, tehát ebben a szemléletben a negyedik pontnál járunk, és belekaptunk ebbe a nagyon-nagyon szép témába, hogy önátadás. Ugye emlékszünk, de Teréz azt mondja, hogy Isten nem akarja, hogy bármit is megtartsunk, sem kevesebb, sem sokat, mindent önmagának akar. És levezettük azt, hogy ebből, amit Teréz mond, az következik, hogy a szeretet kapcsolatnak az a logikája, az Istennel való szeretett kapcsolatnak is, hogy fölteszem magamnak a kérdést, hogy minden életemnek minden szektorát bevittem az Istennel való kapcsolatba, vagy kihagyok bizonyos szektorokat belőle. Az önátadás, a teljes önátadás, mint nem egy gyakorlat, nem egy imának az elmondása, hanem az Istennel való kapcsolat fejlődésének a következménye, hogy én minden egyes szektorát az életemnek bele akarom vinni az ővele való kapcsolatba, illetve az életem összes részletét, összes kapcsolati szálát, összes problémáját, úgy, ahogy vagyok, unblock az én életem, mindezt az ővele való kapcsolaton belül szemlélem, és beviszem a vele való kapcsolatba. Erről szól a teljes önátadás, és ha belegondolunk, megint ez egy végtelenül logikus dolog. Logikus és egyszerű dolog, mert az az egyedüli kérdés, hogy teljesen szeretek-e valakit, vagy nem. Mert hogyha Isten nem szeretem teljesen, akkor nyilván nem fogok bevinni minden szektorát oda az életemnek a vele való kapcsolatba, de akkor hát a szeretet én bennem az egy kérdés, hogy ő akkor mit jelent nekem. Megismertem azt, hogy ő szeret engem. Mert hogyha ezt megismertem, és válaszolni akarok erre a szeretetre, akkor ebből logikusan következik, hogy nem akarom őt kihagyni az életem bizonyos szektoraiból.
Ez csupán egy gyönyörű, bensőséges kapcsolatlogikája, hogy akit én szeretek, az be akarom vonni életemnek minden szektorába, minden részletébe. Hát erről szól egy szeretett kapcsolat, hogy aki engem szeret, az tudjon a legtitkosabb dolgaimról, mindenről, ami bennem van, tudjon minden tervemről, minden dolgomról, az egész életemről, múltamról, jelenemről, jövőmről, tudjon a gyengeségeimről, a bűneimről, a hiányaimról, a betegségeimről, a sebeimről, mindenről tudjon az a valaki, akit én szeretek. És mindenbe bele akarom őt vonni. Na ezért az Istennel való kapcsolatra ugyanezt alkalmazzuk. Ha őt szeretjük, mivel megéreztük és megtapasztaltuk az irántunk való szeretetét, nem akarjuk őt kihagyni semmilyen szakaszából, szektorából, részéből az életünknek. Nem azért, mert ez valami követelmény valahonnan, hanem logikusan következik abból, hogy vele egy mélységes, bensőséges kapcsolatot akarok élni. És nem csupán, ugye itt megint hozzáfűzzük, csupán egy vallást akarok élni. Mert tudjuk, az önátadás akkor hibázik, amikor én csupán a vallásosságra törekszem, mert az persze, hogy nem tudom bevinni az életemnek az összes profán szektorába. Aki csak egy vallást él önmagában, az nagyon könnyen az életét szakrálisra és profánra osztja. És ugye a megtestesülés óta, hogy Jézus megtestesült, már nincs szakrális és profán. Mert a szakrális Isten beletestesült a profán emberségbe, és ezzel megszűnt az, hogy mi szakrális és mi profán. Mert Jézus egészen emberré lett értünk, és ezáltal feloldotta ezeket a határokat, hogy van a szakrális jeruzsálemi zsidó templom, és a körül a profán pogányság. Ez már nincsen. Ezért szakadt szét, hogy a jeruzsálemi templom függönye, amikor Jézus meghalt. Megszűnt ez az egész most már. Nincs szakrális és nincs profán. Jézus benne van a mi profán életünkbe. De aki csak egy vallást él, az azt mondja, hogy nekem templomba kell jönnöm, vagy valami szakrálisat kell csinálnom ahhoz, hogy én Istennel valamit kezdjek. Az életemnek a szürke, profán részében meg ez nincs benne. Éppen ezért, testvérek, ott kezdődik a misztika, amikor te az életed leghétköznapibb, legidézőjelben vett profánabb helyzeteiben felfedezed az Istent, tudod, hogy ő ugyanúgy ott van, és mindezt veled éli át. Itt kezdődik a misztika. Hogy a látszólag a szakrális templomtól, egyháztól, mindentől legtávolabbi helyen tartózkodsz éppen, és olyan dolgot csinálsz, ami most hát igazán nem mondható szakrálisnak, csupán a normál élet az, ami úgy zajlik, és tudod, hogy ebben ott vagy ő vele. És így szűnik meg ez a hasítás, hogy szakrális és profán. Isten a legprofánabb helyzeteiben az életem velem van, és fölfedezem őt, és nincs olyan terület, ha csak én őt ki nem hagyom onnan, amelybe ő ne akarna velem együtt lenni. Látjuk? Tehát ez a kérdés. Hogyan adtam át magam Istennek életem minden egyes szektorával? Azaz, beviszek-e mindent az Istennel való kapcsolatomba, és ugye a múltkor soroltuk, hogy ebbe a mindenbe, hogy mindent be akarok vinni a vele való kapcsolatba, tényleg minden benne van. A sötétségeim is, a démonaim is, a bűneim is. De nem arról van szó, hogy jaj, majd hogyha nem lesznek bűneim, majd akkor egészen átadom magam az Istennek. És ugye erre ítélet napig várhatnánk, mert gyengeségeink mindig lesznek. Az önátadás ott kezdődik, amikor belerakom magam az Istennel való kapcsolatba a bűneimmel együtt. A gyengeségeimmel együtt, a nehézségeimmel együtt. Tudván azt, hogy ő emiatt nem szeret engem kevésbé, ő emiatt nem undorodik tőlem, hogy júj, neked még vannak bűneid. Nem, ő várja, hogy úgy, ahogy vagyok, legyek vele kapcsolatban. De ez a kérdés. Beviszem-e életem összes szektorát, sötétségemet, a démonaimat, hétköznapjaimat, anyagi helyzetemet, mindent beviszek az ővele való kapcsolatba. Nem tartok azon kívül semmit. Ez a teljes önátadás, és mely a szeretet kapcsolat logikus következménye. Látjuk, megint csak nem arról van szó, hogy ez a misztika, ez egy egyeseknek való dolog, kiváltságos, különleges embereknek való dolog. Ez a haba tortán a kereszténységben nem. Ez a kereszténység lényege, amiről beszélünk. Amit Jézus mond, hogy én bennetek, ti én bennem. Már olyan sokszor mondtuk ezt, ez a hétköznapi misztika. A hétköznapi misztika, hogy én ő benne, ő én bennem, és ezt az együttlétet élem az életem összes helyzetében. Azokban a helyzetekben is, amely látszólag egyáltalán nem szakrális, hanem nagyon is sárral kenegetett és profán. Akkor is ő benne vagyok, és ő én bennem. Még akkor is, mikor gyenge vagyok. Akkor is, mikor bűnt követek el. Akkor is, amikor éppen nem jó döntést hozok. Akkor is, amikor csalódott vagyok, stb. Akkor is ezt élem. Na itt kezdődik a kereszténység. Itt kezdődik a hétköznapi misztika. És ez nem egyes kiváltságosoknak az osztály része. Ehhez nem valami, nem tudom milyen szentnek kell lenni. Ez csupán az evangélium alapja. Csupán az egész új szövetségnek a lényege. Tehát az önátadás ennyit jelent. Az önátadás nem azt jelenti, hogy ahhoz, hogy átadjam magam egészen az Istennek, mert azért vannak ilyen gondolatok is, teljesen szakítanom kell az életformámmal. Ki kell lépnem az életformámból, és hogy átadjam magam egészen az Istennek, hát minimum el kell menni például Kármelita szerzetesnek, hogy valamilyen ilyen szép, szakrális dologba el kell menni, ahhoz, hogy azt érezzem, hogy én mindent átadtam neki. Testvérem, ne tévesszük össze a teljes önátadást a hivatás választással. Mert teljes önátadásra mindenki meg van hívva a maga sajátos élethivatásán belül. Tehát nem arról van szó, hogy nekem föl kell adni az életemet ahhoz, hogy én most átadjam magam az Istennek. Természetesen kövessem azt a hívást, amit hallok, de azon a híváson belül, amire tudom, hogy ez az enyém, és hogy Isten erre hívott engem, ezen belül adjam át magam ő neki, úgy, ahogy vagyok. Vigyem be az életem összes szektorát. Tehát ez nem azt jelenti, hogy föltétlenül ki kell lépni abból, amiben eddig élek. Nem. Ha megtaláltam, hogy mi a dolgom az életben, mi a helyem az életben, ott nem kell mindent kidobálni és elégetni. Csupán helyre kell tenni ezeket a dolgokat, csupán be kell hozni mindent a vele való kapcsolatba. A hozzáállásaim megváltoztatásáról van szó, Krisztushoz képest. Tehát nem arról van szó, hogy ki kell az életemből szórni dolgokat és személyeket, hanem a dolgokhoz és a személyekhez való hozzáállásaimat kell Krisztushoz hangolni. Keresztes Szent János, annyit említem őt, megint erre tanít bennünket. Nála ez a lemondás, mint szó, mint ilyen spirituális szakfogalom, nem azt jelenti elsősorban, hogy fizikailag kell szakítani személyekkel és dolgokkal, hanem a személyekhez és dolgokhoz való hozzáállásomon kell változtatni, úgy, hogy közben a középpontban Krisztus van. És ő hozzá képest változtatok a hozzáállásomon mások felé vagy a dolgok felé. Na menjünk tovább, ugye ez volt ez az önátadás, amire Isten hív bennünket Teréz által, hogy egészen oda akarjuk magunkat adni, ehhez nem kell kilépni az életformánkba, az életformánkon belül megtaláljuk a módját ennek. És ötödik pontban pedig kedvenc szereplőink köszönnek itten vissza, mégpedig ezek a mérges lények, már hiányoztak nekünk ezek a vadállatok, mérges lények, de jó hírt mond velük kapcsolatban Teréz, azt mondja: noha a mérges lények számára nincs annyi hely, hogy beférkőzzenek, de néhány gyíkocskának igen, amelyek igen fürgék, bárhol besurrannak, és noha nem okoznak kárt, gyakran megzavarnak. Tüha! De azt mondja, hogy vannak ilyenfajta ugye, vadállataink, meg kígyóink, amire mondtuk, hogy ezek a pszichés gátjaink, ezek ott azok a sebeink, megtörtségeink, nagyon sokféle szóval le lehetne írni, hogy ami ott a belső világunkban ez a mérges kígyó dolog, amik ott belénk harapnak, amik nem engednek látszólag élni bennünket. Tehát vannak, tehát Teréz mondja, hogy ötödik lakásban is vannak ilyenek, vannak, csak mi a különbség? Egyre kevésbé ártanak. Látjuk? Óriási. Tehát mi a fejlődés? Megint csak. A fejlődés nem az, nem csak az, hogy a pszichés nehézségeink múlnak. Persze van ilyen. Persze a gyógyulásnak, mondtuk, van az egyik része, amikor valóban fizikailag egy pszichés nehézségből kigyógyulunk, és ilyen is van. De van egy másik fajta gyógyulás, amikor ott van az a bizonyos seb, ott van az a bizonyos megtörtség, de már nem árt nekem, mert én már máshogy állok hozzá. Ez a kétfajta gyógyulás, hogy emlékszünk. És persze, hogy melyikkel mi történik, azt ugye hát rá kell bízni a dolgok rendes menetére, törekszünk magunkat megismerni, törekszünk dolgozni magunkon, ezáltal egyes nehézségeink tényleg nekünk búcsút mondanak, és voltak, nincsenek, más nehézségeink viszont ott maradnak, lehet életünk végéig, de már egyre kevésbé ártanak. Mert egyre szabadabb vagyok tőlük. Néha belém marnak ugyan, néha éreztetik, hogy ott vannak, de én már másképp állok hozzájuk. Tehát itt az ötödik lakásban zajlik a szabadulás, de nem csak abban az értelemben, hogy elmúlik valami, van ilyen, de leginkább abban az értelemben, hogy ott van, de már nem árthat nekem annyit, mint mondjuk korábban. Lehet, hogy még árt valamennyit, de már nem annyit, mert az én hozzáállásom már más. Együtt tudok élni egy nehézséggel. Mert ugye a gyógyulásnak az egyik formája ez, hogy megtanulok valamivel együtt élni. Valami múlik, és aminek múlnia kell, az múljon is, de ami viszont nem múlik, azzal kapcsolatban sincs reménytelenség, azzal kapcsolatban is ott lehet az életemben az, hogy megtanultak vele együtt élni. Testvéreim, csodálatos bibliai képe van ennek, szeretem, szeretem, Izajás prófétánál, hogy ott van ez a messiási országnak ez a látomás, emlékeztek? Adventben szoktuk olvasni, amikor ugye leírja Izajás, hogy milyen lesz a messiási ország, hogy a medve együtt tanyázik a gödöjével, a vadállat, a házi állattal, a kisgyerek bedughatja a kezét a mérges kígyónak a kis barlangjába, fészkébe, és nem marja meg, és hogy ilyen lesz a messiási ország, hogy nem ártanak, nem árt már senki az én szent hegyemen, mondja az Úr. Csodálatos képe annak, hogy nem arról van szó, hogy a messiási országban, és ez most mondjuk így a mi életünk, a vadállatok, a skorpió, a mérges kígyó, a medve, az akármi, az oroszlán nem lesznek ott. Izajás azt mondja, hogy ott lesz az oroszlán, a skorpió, stb. Csak megtanulunk velük együtt élni, már nem ártanak nekünk, mert megszelidültek. Ez a messiási ország. És akkor most persze ez nem egy fizikai időbeli dologra gondolunk itt, hogy egyszer majd a vadállatok természete itt a földön majd megváltozik, és bemegyünk az állatkertbe jegy nélkül, és akkor most már mindenkivel ott találkozunk, hanem ez a mi belső életünkről szól. Lehet nyugodtan, szimbolikusan értelmezni, nem erőszakoljuk meg a szöveget, ha nyugodtan ezt a magunk lelki világára, belső világára értjük. A mi skorpióinkra, a mi vadállatainkra, a mi oroszlánjainkra. Nem biztos, hogy az lesz a kiteljesedés, hogy azok onnan egyszer kiköltöznek és elmennek, hanem az, hogy együtt tudok velük élni, anélkül, hogy én nekem ártanának. Mert megszelidülnek a vadállataim. Nem biztos, hogy elmúlnak, de megszelidülnek, és ez a szelidülés, ez az a folyamat, amiről beszélünk. Az ötödik lakásban a lélek ezt már érzi, hogy vannak olyan nehézségeim, megtörtségeim, sebeim, emlékeim, stb., amelyek ott vannak, és még mindig belém marnak néha-néha, de már érzem, hogy én másképp viszonyulok hozzájuk. Lehet már nem ártanak nekem annyit, mint ártottak mondjuk x évvel ezelőtt. És ez lesz majd a folyamat, ahogy megyünk előre a hetedik lakás felé, egyre inkább ez lesz, hogy ott vannak a vadállataink, de már egyre kevésbé ártanak nekünk. Megtanultunk velük együtt élni, bár hát félelmetes azért néha-néha meg vicsorít, meg azért nem is szép az a skorpió, akárhonnan nézünk alulról, felülről, akárhogy ilyen skorpió hiába nem mar belém, akkor se szép, szerintem. Ez olyan kis izé. Tehát ott látjuk, hogy na, ott van, de már egyre kevésbé árt nekünk. Megvannak a pszichés megtörtségeink és a sebzettségünk, de egyre kevésbé hatnak, mert meg lehet őket szelidíteni. És ugye mondtuk azt, hogy milyen hihetetlen fontos ez a megkülönböztetés. Hogy az életemben nézzem meg azt, és ehhez persze megint egy út kell, megint nagy világosság és segítség kellett ahhoz, hogy megkülönböztessem magamban ezt a két dolgot, hogy vannak dolgok bennem, amik igenis képlékenyek, és ha dolgozom rajtuk, igenis teljesen meg tudnak változni, és el tudnak múlni, és vannak dolgok, amivel végre abba kéne hagynom az állandó küszködést és boxolást és küzdelmet, és végre ki kéne velük egyeznem. Végre ki kéne velük békülnöm, és meg kéne tanulni egymás mellett élni békében. Csak ugye ezt megkülönböztetni nehéz. Mert sokszor az van, hogy olyan dolgaimmal kapcsolatban akarok változtatni, és minden áron, amivel kapcsolatban el kéne hinnem, hogy nem kell ezzel már küzdeni. Ezzel kapcsolatban a gyógyulás az, ha megtanulok vele együtt élni. Ne legyen ilyen szélmalom harc, hogy küzdök valami ellen, ami ellen már igazából nem kéne, hanem ki kéne egyeznem. Fegyverszünetet kell kötni, és aztán szépen békét kötni azzal a valamivel. És egy másik dolog, hogy nem mondjam olyan könnyen valamire azt, hogy ez már nem változik, amikor pedig igenis, ha kicsit munkát fetszörök bele, akkor az változna. Ha igenis foglalkoznék az önismeretemmel, elmennék egy segítőhöz, még nagyon is lehet, hogy az a képlékeny dolog ottan változna. Tehát ez az a csapda, hogy valamivel könnyen kiegyezünk, ez már nem változik. Ez már így van, ez már így marad, ezt el kell fogadni, ezt kell szeretni. És valamire könnyen ezt kimondjuk, ami pedig még nyugodtan egy változásra szoruló dolog lenne, amiben nyugodtan még esélyünk lenne arra, hogy változzunk. Nagy bölcsességre, hogy ezt a kettőt meg tudjuk különböztetni, de már az is nagy dolog, hogy tudunk erről a megkülönböztetésről, hogy van ilyen. Teréz aztán még egy gonosz szellemről is itt beszél, ugye megint egy ilyen téma, ugye? Ugye érezzük, hogy emlékszünk, amikor kezdtük ezt az egész katekézist, hogy a spirálnak a modellje, hogy ugye a lelki élet, na most végre rajzolom, ugye itt van egy ilyen egyszarva, és föl van írva, hogy fagyi, ezt kap majd mindenki a előadás végén, ha vesz magának a dolgcserét. Tehát így, Istenem, nem hoztam el a jó tollamat, nézzem meg. Tehát ugye emlékszünk, hogy a lelki életről nem úgy beszéltünk, mint egy ilyen egyenes vonalról, amely ugye indul az origóból, és akkor mint a rakéta megy előre, hanem ugye a lelki életről, mint spirálisról beszéltünk, azaz érintjük ugyanazokat a pontokat, csak másképp, csak egyre mélyebben. Köszönöm szépen. Ez lehet, hogy...
Vékonyabb.
Aha, vagy ez ilyen letörölhető?
Ha még ennél is vékonyabb, akkor már semmit sem látható.
Akkor már semmit sem. Nem baj, ez azért már látható valamelyes, nem? Ez meg túl... Nem baj, köszönjük szépen. Szóval, tehát a spirál, akkor így rajzolom, jó? Ez a spirál, amiben érintjük ugyanazokat a pontokat, de már másképp. És a belső várkastély is ilyen, hogy Teréz hozza ugyanazokat a témákat, de mindig az adott lakásnak megfelelően. Tehát mindig visszahozza például az önismeretet, mindig visszahozza a vadállatokat, csak már meg minden lakásnak a megfelelő módon, és most visszahozza a gonosz lélekkel kapcsolatos témát, amivel azt írja, hogy ha az Istennel való egyesülésről van szó, akkor a gonosz szellem sem tud belépni, sem semmilyen kárt tenni. Ez jó. Mert ő felsége annyira együtt van, és egyesül a lélek lényegével, kezdődik ez a nehéz nyelvezet, de mindegy, hogy nem mer közelíteni hozzá a gonosz, és nem is képes felfogni ezt a nagy titkot. Jaj, de jó! Tehát azt mondja, hogy a gonosz lélek egyre inkább el van űzve. Egyre kevésbé árthat nekünk, amikor itt vagyunk az Istennel való kölcsönös egymáshoz tartozásban. És ebből ugye megint mi következik? Annyira szeretem ezt, hogy Teréz és a misztikusok általában mit mondanak, hogy mi űzi el a gonosz lelket? Csak és kizárólag ez az együttlét az Istennel, csak és kizárólag a szeretet űzi el őt. Semmi más ezen a világon. Tehát látjuk, tehát itt kell kicsit kijönnünk abból, megint abból az álmisztikus világból, amelyet én igazán álmisztikának hívok, hogy azt hiszük, hogy szentelt vizek, meg sók, meg százfajta színűs kapuláré, meg mindenféle rítus és exorcizmus, önmagában ezek ilyen hatásosak, hatást gyakorolnak a gonosz lélekre. Hát ő a markában nevet, tudjuk, hogy ő sokkal, sokkal szofisztikáltabb, sokkal intelligensebb a gonosz lélek annál, mint hogy hagyja magát így ilyen izével, ilyen szentelt vizekkel, így most, hogy elűzzük. Hát mindenki a szentelt víz, hát ő nem is anyagi valaki, vagy szellemi valaki. Tehát a szentelt víz meg ezek, tehát a misztikusok sosem mondják ezt. Hogy tessék szórni 100 liter szentelt vizet, tessék a fecskendőbe, tűzoltó fecskendőbe szentelt vízzel végigmegyünk a világon, és akkor kiűzünk mindenféle gonosz lelket. Nem. Ha bennem nincs szeretet, akkor hiába hordok magamnál 100 liter szentelt vizet, vagy abba fürdök, vagy szentelt sóval szórom az összes pirítós kenyeremet, hát 6-féles színűs kapuláré, de sokan vannak ám így, akik azért ragadnak magukra 40 fajta érmet. Csodás érem, Szent Benedek, kapuláré, Szent Mihály, Szent Gábriel, Szent Jakab Komposztella, az összes, tehát Szent Szűz Mária, Szent Jolány, és az összes mindenkinek az érmét, magunkra aggatjuk, kiskereszt, nagykereszt, fakereszt, fémkereszt, Szent Benedek kereszt, minden makkos cipő, tehát minden fölveszünk, amit csak lehet, és azt hiszük, hogy a gonosz lélektől biztonságban vagyunk. Ő meg olyat röhög a markába, azt mondja, hogy te, ha szeretet nincs benned, nekem nyílt utam van a te szívedhez. Hiába aggatsz magadra bármit. Ha nincs benned szeretet, ha nem törekszel a szeretetre, akkor a gonosz léleknek nyílt útja van felénk. Hiába tűzoltó fecskendővel fecskendezzük rá a szentelt vizet, ő ki fog bennünket nevetni. És nagyon is a szívünkhöz, a lelkünkhöz fog férkőzni, hogyha meg nem védjük magunkat a szeretet által, és Terézit ezt mondja. Azt mondja, ha az ő felsége annyira együtt van a lélekkel, hogy a gonosz lélek nem mer közelíteni. Nem azért, mert teleagadta magát érmekkel, meg szentelt vízzel, meg stb., hanem mert ez a szeretet Isten és a lélek között akkora, hogy a gonosz lélek ettől ijed meg. Kis Szent Teréz azt mondja, hogy a gonosz lélek egy ártatlan gyermek tiszta tekintetétől is elszalad. Őt az ártatlanság, a tisztaság, a szeretet űzi el. Nem a rituálék önmagában. A rituálé annyiban, amennyiben például a szentelt víz, Teréz is hordott magánál szentelt vizet, az igaz. De miért? Mert a szentelt vízbe beletéve az ujját, és mondjuk keresztet vetve vele, mondjuk ráemlékezik a keresség szentségére, és ezáltal felébreszti magában az Isten szeretetének és jelenlétének a tudatát, és az űzi el a gonosz lelket. Nem önmagában a szentelt víz, hanem a szentelt víz által bennem létrehozott állapot. Hogy a szentelt víz emlékeztet arra, hogy Krisztushoz tartozom a keresség által. És ez a fellobbant szeretet űzi el a gonosz. Nem önmagában a szentelt víz, vagy mindenféle ilyen dolog. A gonosz el van űzve, és a misztikusok azt mondják, hogy csak a szeretet űzi előtt, nem rítusok és szent dolgok. Persze, hogy van ördögűzés, meg exorcizmus, de ezt kicsit hagyjuk más területre. Ott is ugyanezt mondom, ha az exorcista, ha az ördögűzőben nincsen szeretet, akkor a gonosz őt ki fogja nevetni. Az az egyedüli lényeg, és ezt a jó exorcisták tudják is, hogy szeretet nélkül semmire nem mennek a gonosz lélek ellen. Ők aztán mondhatnak ott 1000 millió rítust, és bármilyen 100 milliárd imádságot mondhatnak éveken keresztül, akkor se lesz eredmény, ha nincsen bennük szeretet. Ezt a jó exorcista, a jó ördögűző, ezt tudja. Az, aki ilyen amatőr ördögűző, vagy ilyen maszek ördögűző, aki ezt nem tudja, aki azt hiszi, hogy ő majd most a keresztekkel ottan dobálózik, mint az amerikai filmekben, hogy attól majd el fog menni az ördög. Hát attól nem fog elmenni. Csak akkor, hogyha szeretet van bennünk, és ezzel végezzük például az ördögűzésnek a rítusát, amit az egyház rábíz egyes tagjaira, mert hát ilyen ugye van. De akkor sem fog ez szeretet nélkül menni. És még vannak ezek a, tudjátok mennyire szeretem ezeket a jelenéses dolgokat, főleg ugye az egyház által nem elfogadott ilyen borzasztó, hosszú és nagy ilyen lelki naplók, ahol Szűz Mária annyit beszél, mint tehát bárki megirigyelhetné, mert annyi sokat beszél és olyan sokat mond. És akkor ott vannak még ilyenek, hogy megszólal az ördög. És azt mondja, hogy egyik helyen olvastam, hogy hát például őt a latin nyelvű imádság jobban elűzi, mint a népnyelvű imádság. Tehát az ördög is fél a latintól, fél, de magyarul mondjuk neki meg se kottyam. Látjuk? Tehát ezek megint ilyen, ez ilyen mese. Ez megint ilyen az egy ilyen álmisztika, paramisztika, pseudomisztika, hívhatom bár, hogy semmi köze a lényeghez. A gonosz lélek ezeken úgy röhög, hogy egyesek az ő szájába adnak ilyen szavakat, és ezzel tulajdonképpen neki csinálnak teret. Mert azt mondják, hogy rituálét kell elvégezni ahhoz, hogy őt kiűzzük. És nem mondják, hogy szeretet kéne, és ezzel a gonosz lélek malmára hajtjuk a vizet. Mert ő csak a szeretet űzi el, és semmi más az égvilágon. Teréz itt fölsóhajt, van itt egy gyönyörű sóhaja neki, azt mondja, ugye, és mindjárt együtt, ó, milyen nagy jó ott lenni, ahol ez az átkozott, mármint a gonosz, nem tehet nekünk rosszat. Így nagy haszonra tesz szert a lélek, mert Isten működik benne. Mit meg ne adna nekünk az Isten, most figyeljünk, aki ennyire barátja az adásnak, nem a rádióadásnak, hanem annak, hogy adjon. Csak ez nehéz lefordítani, nem jó ez a magyar szó, hogy az adásnak. De hát ő barátja annak, hogy ő adni akar. És mindent meg tud nekünk adni, amit akar. Gyönyörűséges sóhaja ezt Teréznek, hogy Isten az adás barátja.
Székesegyházban mikor lesz a bérmárás?
Arra kell fölmenni Székesegyházba. Bérmár, fogalmam sincsen, nem tudom, jó? Na, csókolom. Nem tudjuk. Meg kell kérdezni a plébániát. Majd lesz bérmálás ott is egyszer valamikor. Jó van, ezt majd kivágjuk, kedves hallgatóknak, semmi probléma. Na, szóval, ez volt a reklám, a bérmálásnak a reklámja, így van. Mi hol tartottunk? Tehát, hogy Isten mennyire barátja az adásnak. Az adás, meg is történt, éppen volt egy kis adásszünet. Mennyire barátja ő annak, hogy Isten, hogy ő ugye adni akar nekünk. És ugye megint ez azzal ellentétben van, hogy nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy Isten nekünk nem akar adni, ő csak elvenni akar tőlünk, meg kér tőlünk, de ő nekünk adni nem sok mindent ad. És dehogy nem, a lélekét az ötödik lakásban fölfedezi, hogy Isten mindenekelőtt az a valaki, aki bennünket el akar halmozni. Adni akar, mi az, hogy? El akar bennünket halmozni, de mivel nem mindig ugye a felszínen lévő pillanatnyi vágyainknak a kielégülésével, hanem a legmélyebb vágyainknak a betöltésével. És ugye ez megint csak ugye a kereszténységünk lényege, hogy Isten az egyetlen, aki a legmélyebb vágyainkat be tudja teljesíteni. Ő az egyetlen. Senki más. És pontosan ezt erre mondja Teréz, hogy ő ennyire barátja az adásnak, és mindent meg tud adni, amit akar. A lélek itt ebbe a kölcsönös egymáshoz tartozásban rájön, hogy senkitől nem várhatom el azt, amit igazából csak Isten tud megadni. A legmélyebb vágyaimnak, a legmélyebb szeretet és boldogság vágyamnak a beteljesülését senki nem tudja megadni, bármennyire is szeret az a másik valaki engem, mivel ő is egy véges teremtmény, nem fogja tudni megadni azt, amire én a szívem legmélyén vágyom. Egyedül Isten képes ezt megadni. De ez nem rossz hír, ez jó hír, mert amikor végre rájövök, hogy csak az Isten képes a legmélyebb szeretet vágyaimat betölteni, akkor végre leépítem magamban azt a rengeteg irreális elvárás rendszert, ami megnyomorítja a kapcsolataimat. Beszéltünk már erről sokszor, de mindig újra kell. Mi nyomorítja meg a kapcsolataimat az, hogy a másiktól azt várom el, hogy olyan legyen, mint az Isten, tudat alatt. Azt várom el tőle, hogy mindig velem legyen, mindig megértsen, és minden helyzetben ott legyen mellettem, és soha ne legyen surlódás. Ez a belső elvárásunk. Tudat alatt, még hogyha ebben nem is gondolunk bele. Akkor leszünk nagyon-nagyon boldogok, és akkor fognak a kapcsolataink is tényleg működni, amikor leszámolok ezzel az irreális elvárással. Nem várok el tőle többé olyat, amit nem tudsz megadni. Nem azért, mert nem szeretsz, hanem mert nem vagy rá képes, mert te is egy teremtmény vagy, aki véges, és aki halad előre a fejlődés útján. Ha belátjuk, hogy csak egyedül az Isten képes ezeket a legmélyebb vágyimat betölteni. Ő van ott velem mindig. Ő ért meg engem mindig. Ő az, aki nem hal meg soha. Ő az, aki nem hagy el soha. A legmélyebb vágyaim, hogy valaki mindig velem legyen, mindig szeressen, mindennek ellenére, soha ne hagyjon el, soha ne halljon meg, soha ne kelljen benne csalódni. Az egyedül ő benne tud beteljesülni, mert ő képes mindezekre, amiket elmondtam most. És amikor ráreflektálunk arra, hogy ja, én ezt lehet egy embertársamtól valami hasonlót vártam el, és mennyit veszekedtünk emiatt, és mennyi surlódásunk volt emiatt, mert én olyat vártam el tőle, amit igazából szegényke, bárhogy szeret engem, nem tud megadni. Nem azért, mert nem szeret, hanem mert véges teremtmények vagyunk. Pontosan, amikor leszámolok az irreális elvárásaimmal, akkor nyílik meg az a boldogság, hogy igen, tudom, hogy kiben teljesülnek be a vágyaim, és ezáltal az emberi kapcsolataimnak nem, hogy meg kellene szűnni, hanem elkezdenek valóban működők és boldogok lenni. Mert többé nem várok el tőled olyat, amit nem tudsz megtenni. Többé nem kínoz az, hogy hogy lehet az, hogy te nem értesz meg engem mindig. Mert tudom, hogy te is egy véges emberi lény vagy, mint én. Egyedül az Isten képes engem mindig megérteni. És ezáltal leveszem a terhet a másikról. Nem kell szegénynek az Istent nekem oda csinálnia, hogy olyannak lenni, mint az Isten. És akkor végre neki se kell olyannak lenni. Na, látjuk. Szóval a misztika mindenek előtt erre tanít meg bennünket. Mondhatjuk nyugodtan Istennek, Uram, te tudod betölteni a vágyaimat, az ürességemet, a magányomat. Te tudod egyedül maradéktalanul ezeket betölteni, és ezt én soha többé senki ember fiától nem akarom elvárni, hogy ezeket úgy töltse be, ahogy egyedül te tudod ezeket betölteni. És látjuk, így a kapcsolataink működni fognak, leszámolunk az irreális elvárásokkal, nem várok el tőled többet, amit nem tudsz megadni, és éppen ezért a kapcsolat boldogabb lesz sokkal, mert ez a sok-sok kommunikációs félreértés, ami van néha közöttünk, ez a sok-sok dolog, hogy miért vagy te ilyen, és miért, stb. Ez szépen lassan leépül. Mert megtaláltam azt a valakit, aki egyedül képes betölteni ezeket a vágyakat. Terész folytatja tovább. Úgy tűnik, az elmondottakkal kétségben hagytalak benneteket afelől, hogy létezik-e az Istennel való egyesülés, és hogy vannak-e más egyesülések is. Itt csak bedob egy ilyen kérdést, én itt igazából a szót szeretném csak aláhúzni, hogy Istennel való egyesülés. Hogy amikor olvassuk a misztikusokat, ez a szó, hogy egyesülés, ez elő fog fordulni. Egyre sűrűbben, Teréznél is, hogy Istennel való egyesülés. Keresztes Szent János ezzel indít. Ez neki az első szava, hogy kedves lélek, el akarsz-e jutni az Istennel való egyesülésre. Ezért itt csak gondoltam, hogy jó tisztázni, hogy mit is jelent ez a fogalom, nehogy valami önre törekedjünk, ami igazából nem felel meg a valóságnak. Az Istennel való egyesülés nem más, mint a vele való tudatos kapcsolatnak a fejlődése. Tehát várjunk, az Istennel való egyesülés nem az, hogy távol van ő, távol vagyok én, és közeledünk, és akkor puff, és akkor egyszer csak megvan az egyesülés, és akkor onnantól már minden más lesz. Nem erről van szó. Tudjuk, hogy Isten teremtettségünknél fogva 100%-osan egyesülve van velünk. Tudjuk, ugye? Tehát már most ebben a pillanatban te, aki itt vagy és itt ülsz, az Isten veled 100%-osan egyesülve van. Mert az ő teremtménye vagy, és 100%-osan benned él. Az Istennel való egyesülés ebből a szempontból viszont azt jelenti, hogy te ennek mennyire vagy tudatában. Ez neked mennyire az életed része. Tehát nem arról van szó, hogy majd egyszer történik egy ilyen Istennel való egyesülés, és akkor onnan már minden más lesz. Sokan törekednek ám ilyesmire. Főleg ilyen kármelita lelkiséget félreértelmezők, hogy megyünk az Istennel való egyesülés felé, és az ki tudja az mikor lesz. Hű, de az, ha megvalósul, akkor az életembe eljön a Kánaán. Építjük a szocializmust, ugye, majd egyszer eljön, és akkor majd az úgy ott lesz. Így gondolkodunk az Istennel való egyesülésről is. Hogy majd az ott eljön, és onnantól nem lesz bűnöm, nem fogok haragudni, nem lesz semmi probléma, mert egyesültem az Istennel. Ez butaság. Tehát ne várjunk valami ilyet magunktól, hogy majd egyszer lesz egy ilyen pont, az puff, így megtörténik, és onnantól kezdve ki lesz cserélve az életem, csak addig böjtöljek meg rózsafűzérezzek eleget, ma amíg el nem érek ebbe a a stádiumba. Nem erről van szó. Az Istennel való egyesülésnek nincs egy ilyen konkrét pillanata, hogy na most megtörtént. Arról van szó, hogy megvan már most, csak ez bennünk, ennek a tudatossága, hogy ez mennyire az életem része, ez fejlődik. Ezt értik a misztikusok Istennel való egyesülésen, illetve azt, amikor a bennem lévő tudatosság egy elég nagy fokot ér el. Mondhatnám azt is, hogy amikor bennem 100%-os a tudata annak, hogy igen, Uram, Te itt vagy és szeretsz, és ezt mondtuk, hogy ez egy nem egy tőlünk távol lévő dolog, ez nagyon is a mi életünk része is lehet, vagy akár periódikusan, hogy vannak ilyen pillanataink, vagy szakaszaink, amikor ezt így tudjuk tapasztalni, akkor arra mondhatjuk, hogy az Istennel való teljes egyesülésnek a szakasza és pillanata. De nem azért, mert ott valami megtörtént, ami eddig nem volt, hanem bennem, az én tudatosságom, az én felfogó képességem szerint tudtam az ő jelenlétét és szeretetét magamhoz venni és tudatosítani egyre jobban. Ezt jelenti igazából az egyesülés. Mond itt egy olyat, hogy igen, hogy milyen gyönyörűséges az Istennel való egyesülés, és megint visszahozza azt a témát, ami Teréznek egyik kedvence, negyedik lakásban is megpendítette, de csak a következőben, a hatodikban fogja egészen kifejteni ezt. A földi örömök nagyon más érzést adnak, ahogy majd megtapasztaljátok. Emlékeztek erre, a negyedik lakás végén írta Teréz, hogy a földi örömök az Istennel való örömökhöz képest, hogy mennyire összehasonlíthatatlan, mennyire más, megint hozza ezt a témát, és majd a hatodik lakásba fog erről még explicitebb módon beszélni, de ugye mondtuk már, ugye, hogy most már ezt helyre tegyük, tehát Teréz nem a földi örömök ellen beszél. Teréz nem azt mondja, hogy a földi örömök rosszak. A földi örömök ördögtől valók, és állatiasak, és el kell őket tiporni és taposni. Nem, csak annyit mond, hogy az Istennel való kapcsolatunkból származó öröm, az hatványozottan jobb, mint az idézőjeles földi öröm, de az Istennel kapcsolatos örömünk még a földi örömeinket is meg nem esíti. Tehát, hogy ezek a földi örömek, amelyekben úgyis megtapasztaljuk kicsit a végességet. Minden földi örömben azért ott van egy szürkeség, hogy de jó lenne, ha ez örökké tartana. Minden földi öröm jár, van ilyen kis mellékhatása, hogy hát igen, van benne egy ilyen kis kielégületlenség, egy szürkeség minden földi típusú örömben. De amikor az Isten örömét egyre inkább megtapasztaljuk, akkor arra jutunk, hogy igenis ezek a földi örömeink is meg tudnak nemesedni. Ugyanúgy, ahogy az előbb mondtam, ha embertársainkkal kapcsolatban olyan elvárásokkal vagyunk, hogy ők töltsék be nekünk az Isten helyét, akkor ugye annak csalódása vége. Ugyanígy, ha csupán a földi örömöktől várjuk, hogy betöltsék az összes hiányunkat és űrünket, csalódni fogunk. De nem azért, mert megint valahol van egy nagy ilyen szabály, hogy azoknak nem szabad, mert nem képesek rá. A földi örömök lehetnek azok bármilyenek, végső soron nem arra vannak hivatva, és nem képesek teljes mértékben betölteni az űröket a lelkemben, a magányomat, minden vágyamat. De hogyha a földi örömöktől ezt várom, logikus, hogy abból csalódás lesz. De amikor megtapasztalom aznak az Istennek azt az örömét, a vele való kapcsolatnak azt a leírhatatlan, nem mindig emocionális jellegű békéjét, akkor erre már azt tudom mondani, hogy ja, ugyanúgy, ahogy az embertársaimtól nem várom el, hogy Isten helyét átvegyék, ugyanígy a földi örömöktől se várom el, hogy betöltsék totálisan a lelkemet. És éppen ezért a földi örömöt tudom élvezni a maga természetének megfelelően. Megint ugyanaz, ahogy az embertársat, amikor rájövök, hogy csak az Isten tud engem betölteni, leépítem az embertársamról ezt az irreális elvárást, leveszem róla ezt a páncélt, amit én rátettem eddig az elvárásaimmal. És ezáltal a kapcsolat nemhogy rosszabb lesz, boldogabb, jobb, elégedettebb, feszültségmentesebb lesz. Mert levettem róla egy irreális elvárást. Ugyanígy a földi örömök, amikor leveszem róluk azt az irreális elvárást, hogy ti töltsetek be engem, akkor rájövök, hogy ezeket úgy tudom élvezni, ahogy vannak. Egy zenétől nem fogom elvárni, hogy az Isten legyen. A zene csak legyen zene. Egy festménytől nem fogom elvárni, hogy az Isten legyen. A festmény legyen festmény, és tegyen engem boldoggá, mint festmény. Nem várok el többet tőle. De a földi örömöktől elvárjuk néha tudatalatt ezt, ha nincs meg az Istennel való kapcsolatunkban ez a boldogság és öröm. Akkor azt fogjuk mondani, hogy ez a dolog, ez az öröm töltsön el engem teljesen. És csalódás a vége, mert nem tud. De és keresztes Szent Jánosnak megint csak ez a teológiája. Nem kell kidobnom az életemből semmit, mindent használjak és szeressek a maga természetének megfelelően. Ennyi lesz. Tehát a zenének örüljek, mint zenének. Ne várjam el tőle, hogy be fog tölteni teljesen, de ezáltal, hogy a dolognak úgy örülök, ami megfelel a dolog természetének, jobban fogom azt a zenét élvezni, mint valaha. Az ételtől, italtól ne várjam el, hogy betöltse minden egyes űrömet. Hogyha az ételt csak úgy szeretem, mint ételt, az italt, mint italt, nem várok el tőlük többet, jobban fogom ezeket élvezni, mint valaha. Nem leszek a függője például ezeknek. És ezt elmondhatnám az összes többi földi örömre. Csodálatos dolog. Tehát a kereszténység nem arról szól, hogy tapossuk szét a földi örömöket, majd a hatodik lakásba testvérek itt élvezkedni fogunk ezerrel. Az lesz, hogy élvezzük a földi életet, de mindent, minden dolgot annak megfelelően. Tehát a misztikusok nem annak akarnak tanítani bennünket, hogy ne szeressük a földi örömöket, például mondom így a zenét, vagy a művészetet, vagy az ételt, vagy bármi, vagy a filmeket, vagy bármi mást. Azt akarják, hogy szeressük ezeket, és élvezzük ki mindazt, ami ezekben van, de csak addig, amit ezek a dolgok meg tudnak adni. A baj nem ott kezdődik, hogy egy földi örömnek mi örülünk, és élvezünk egy földi örömet. A baj ott kezdődik, amikor ezektől azt várom el, hogy az Isten helyét töltsék be. És ezért jön a csalódás, hogy ez a dolog nem adta meg nekem azt, amire vágyódom, mert nem képes rá. Látjuk? Tehát ez lesz itt majd az egésznek a lényege, hogy mindent szeressek, mindent élvezzek a dolog természetének megfelelően. Ne várjak el tőle többet. Látjuk a kereszténység, és ez a misztika nem az, hogy mondj le, érezd rosszul magad, hagyd abba. De ez sokaknak egyébként a katolikus egyház így jelentkezik, hogy a katolikus egyház az intézmény, hogy már kezdtük volna itt egész jól érezni magunkat, és a katolikus egyház beront a bulinkba, és azt mondja, hogy na micsoda dolog ez. Tessék megállni, és jó hívőtnek megfelelően viselkedni. Na, mit itt jól érzitek itt magatokat? Nem, az Isten országa az önmegtagadás, és parancsok teljesítése, és a többi. Nem ez az egyházunknak a lényege, és a kereszténység lényege, hogy nekünk az örömünket elrontsa. Hogy nehogy már örüljünk éppen valaminek, vagy még élvezzünk valamit. Úristen, az élvezet, mint szó. Már szinte már kimondom, már bűnszámba megy, és már mennem kéne gyónni szinte egyesek szerint. És a misztikusok arra tanítanak meg bennünket, hogy az Isten által teremtett dolgokat igenis élvezzük ki a dolog természetének megfelelően. De erről majd a hatodik lakásról fogunk beszélni. Remélem elég érdekes már ez a reklám ahhoz, hogy eljöjjetek a hatodik lakásra, és csodálatos dolgok lesznek ott. Na, de Teréz itt ezt a kis húrt megint megpendíti, de nem fejti ki. Majd később fogja kifejteni. Még akkor egy témát így a végére. Azt írja a hetedik pontban, hogy szeretne nekünk adni egy világos jelet azzal a kapcsolatban, hogy ez az Istennel való kölcsönös egymáshoz tartozás mennyire hiteles bennünk, de előtte még elmond egy másik dolgot. Nagyon jó, és megint ez kicsit ilyen humoros, de fú, micsoda igazság van benne, ez a nő semmitől sem fér. Tehát ezektől a mondataitól miatt, amiket itt ír, ő már hatszor éketett volna a mágián ott Avila főterén, vagy valahol. Nem történnek vele Istennek, de figyeljük meg ezeket a szavait. Azt írja. A nehéz dolgokban, még ha azt gondolom is, hogy értem és igazat mondok, mindig az úgy vélem kifejezést használom, mert ha tévedek, nagyon is kész vagyok elhinni, amit a nagyon tanult emberek mondanak. Mert noha nem mentek át ezeken a dolgokon, a nagy tudósoknak van egy, idézőjelben nem tudom miük. Teréz itt dicséri a nagy tudósokat. Teréz mindig azt mondta, hogy inkább menjünk olyan emberhez tanácsért, aki lehet nem nagy lelki ember, de tudja, hogy miről van szó. Azt mondja, hogy az lenne a legjobb, ha lelki ember is lenne, és tudós is lenne. De ha kettő közül kell választanunk, inkább menjünk a tudóshoz. Ne ahhoz, akinek tudása nincsen, csak így lelkizik. Azt mondja, menjünk inkább ahhoz, aki tudja, aki tanulta, mondja ő. Így folytatja. Mint hogy Isten az ő egyházának fényeként tartja őket, a tudósokat, itt egyébként nyilván teológusokról beszél, ezért, amikor valami igazság, akkor megadja, hogy ők is elfogadják, és ha nem tévedjenek, ha nem Isten szolgái, akkor sohasem rettennek meg az ő nagy tetteitől, mert jól tudják, hogy még sokkal több is lehetséges. Tehát a valódi nagy teológusok, akik tényleg nem azért jártak a teológiára, mert kinn esik, vagy mert éppen nem vették föl őket semmilyen más iskolába, és akkor most teológiára már mindenkit fölvesznek, aki írni, olvasni tud. Tehát, hogy ez, akik nem ezért jártak a teológiára, hanem valódi Isten ismeret és Isten szeretet hajtotta őket, akkor ez, még hogyha tegyük fel, nem is akkora nagy lelki emberek, még egyelőre, hanem inkább, de a tudásuk, a fejük a helyén van, akkor azok terész szerint tudják, hogy az Istennel való kapcsolatnak ilyen mélységei vannak. Tehát az a tudós, aki tényleg valóban tudja a teológiát, az legalább egy tantárgyban tanulta azt, hogy igen, az Istennel való kapcsolatnak roppant mélységei vannak, legalább tud róla. És ezért ezek a valódi teológusok nem rettennek meg attól, hogy van az Istennel nagyon-nagyon mély és óriási perspektívájú kapcsolat. Föltételezik az Istenről, hogy még ez is lehetséges. Még akkor is, ha nekik közvetlen tapasztalatuk lehet erről például nincsen, de tudják, mert tanulták, és a fejük a helyén van, mivel keresik az igazságot. Mivel nem a saját igazságuk érdekli őket, hanem az Isten igazsága, ezért még hogyha nekik nincs is közvetlen tapasztalatuk, akkor is tudják, ha egy ilyen személy hozzájuk jön beszélgetni, hogy aha, ennek a személynek az életében Isten nagyon dolgozik, és ettől én nem ijedek meg. Lehet nekem nincs ilyen tapasztalatom olyan módon, mint ennek a személynek, de tudom, hogy Isten vihet valakit ennyire mélyre önmagával. Tudom, hogy ez lehetséges, és nem ijedek meg tőle. Ez egy dolog, de aztán, na most jön a keresztvízlevétel. Erről igen nagy tapasztalatom van, de a félművelt ijedősökről is, akik nagyon sokba kerültek nekem. Legalábbis én úgy vélem, aki nem hiszi, hogy Isten sokkal többre képes, és jónak tartotta és tartja megosztani mindezt teremtményeivel, az nagyon zárva tartja az ajtót, nehogy megkapja azokat. Látjuk? Tehát itt Teréz a félművelt ijedősökre, így hívja, félművelt ijedősök, de szép, hívhatná őket másképp, így hívja őket, félművelt ijedősök, finoman, így van, nőiesen szépen, ezek, szerintem egyébként ezekből van lehet több, így zárójelbe, Teréz korába, nem tudom, hogy most hogy van, Teréz korában az így volt, akik azt hiszik, ugye mit hisznek, tehát a tudós, aki tényleg ismeri a teológiát, az nem ijed meg attól, hogy egy lélek kezdi az Istennel nagyon mélyre fűzni a szálait, és hogy Isten nagyon nagy ajándékokban részesíti őt. Nem ijed meg tőle. A félművelt ijedős viszont megijedett tőle. És azt mondja, hogy az Istennel ilyen mély kapcsolat nincs, vagy legfeljebb mit mond, szerintem hallottál már ilyen gyóntatószékben. Én hallottam magamnak, hogy ilyen nincsen csak a szenteknek. Tehát mi, hogy jövök én ahhoz, hogy én Istennel itten közösködök? Hát ez a szenteknek való, akik nem tudom, hogy milyen életformát élnek, fönnélnek a hegyen ilyen remetéknek való, meg a egyébként is a kanonizált szenteknek való, Istennel való egyesülés, misztika. Hogy jössz te oda, te kis szerencsétlen, te ilyeneket akarsz, hogy Istennel egyesülni? Menjél vissza a Hozsannaima könyvhöz, menjél vissza a templomba, gyónjál, áldozzál, mondjad az imát, az elég neked. Te nem vagy ilyen nagy dolgokra hivatva. Hát Isten veled, kis nyomorult teremtménnyel majd gondolod, hogy majd kapcsolatba fog lépni. Nem fog, megnyugtatlak, hogy nem fog. Na látjuk, ezt mondják a félművelt ijedősök. Ezt mondják, akiknek halvány, lila, segéd fogalmuk nincs arról, hogy mit jelent a misztika. Mit jelent az Istennel való mélységes élet, közösség és kapcsolat? Aki megijedettől az egésztől, nem mer belemenni ebbe a témába, vagy elintézni azzal, hogy ez csak a szenteknek való, a misztika az kiválasztottaknak való, csodabogaraknak való, apácáknak való, de nem nekünk. Vagy legalábbis nem annak, aki nála gyónik. És akkor csak a szenteknek való ez a kapcsolat, éppen ezért nem kell ezzel törődni. A félművelt, ijedős lelkipásztor az, aki állandó megtérésre, megalázkodásra, lelkiismeret vizsgálatra, a törvény betöltésére hív minket. Nem arra, hogy építsd, ápold az Istennel való kapcsolatot, mert ő nagyon mélységes kapcsolatot akar veled alakítani. És én fölismerem ennek a jeleit, és segítelek téged abban, hogy ebbe a kapcsolatba tudj fejlődni. Nem, a félművelt ijedős azt mondja, hogy ilyen-ilyen nincsen, tessék bűnbánatot tartani, megtérni, lelkiismeretet megvizsgálni, és akkor készen van. És akkor be van töltve a szabály. Nagyon fontos, hogy egyrészt, hogy a lelkipásztor kollégák ne legyenek ilyen ijedősek, ha saját tapasztalatuk nincs, akkor legalább nyissanak ki egy könyvet, és olvassák el, hogy mit ír. Nem Józsi Pista valahol, hanem a egyháztanító Avilai Szent Teréz mit ír a misztikáról. Tehát ez is fontos, és ami most ránk vonatkozik, fontos, de ezt már az első lakásban is láttuk, de jó ide visszahozni. Fontos, hogy mi magunk ne legyünk saját magunkkal ilyenfajta ijedősek. Az is nagyon fontos, azaz ne legyünk kis hitűek saját magunkkal, hogy mikor magamnak mondanám azt, hogy de hát nekem ez nem való. Nekem a misztika, én egy szegény, Isten félő ember vagyok. Nekem elég, hogy félem az Istent. Ugye ezzel is milyen sokan elintézik. Nekem elég, hogy eljárok a misére, elég, hogy áldozok, meg elmondom azt a tized rózsafüzért, meg azt a reggeli esti imád, meg imádkozok evés előtt, evés után, nekem ez elég, és nem akarok ennél többet, mert Isten velem, hát hogy akarna egyesülés, meg énekek, meg extatikus, meg... Ja, ez nem nekem való. Aki ezt állítja magáról, annak ez tényleg nem lesz benne az életében, de nem azért, mert Isten nem vitte volna erre, hanem mert kiszálltunk belőle. Leszálltunk Kelenföldnél, nem mentünk el a végig, és kész, és akkor már nem kell ez nekünk. Látjuk? Nem Isten hibája az, hogy nem jutunk el a vele való egységnek a csodálatos mélységébe, hanem a mi gyávaságunk, a mi félelmeink, a mi kis hitűségünk, és a mi rossz istenképünk. Hogy nem tételezem fel róla. Azt tételezem föl, hogy neki vannak ilyen liblingjei, ilyen kiválasztottjai, és van az összes többi a nagy massza. Ezt föltételezem róla, hogy Isten személyválogató. Amikor a Szentírás lépte, nyom, mondja, hogy Isten nem személyválogató. Mindenkit egyformán szeret, és mindnyájan egyformán a gyermekei vagyunk, és egyforma esélyt ad nekünk, és egyformán hív bennünket a vele való mélységes kapcsolatra. De amikor azt föltételezzük, hogy nekem ez nem való, nekem elég a törvénybetartó vallásosság, akkor Istenről egy nagyon csúnyát állítunk, azt mondjuk, hogy akkor ő nem szeret bennünket igazán. Azt mondjuk, hogy neki vannak elkényeztetettjei, ilyen szentecskék, akiket ő kiválaszt így valahonnan, ki tudja miért. És van az összes nagy massza, nagy tömeg, akiket meg ő nem hív nagy dolgokra. Na ez nem igaz. Isten mindnyájunkat egyformán hív a vele való kapcsolat totális mélységére. Egyformán. Mi a mi dolgunk megint csak? Tételezzük már fel róla. Higgyük már el róla, hogy minket is épp úgy el akar vinni ezekbe a mélységekbe, mint egy Avilai Terézt, vagy akárki mást. Csak ennyi kell, hogy Istenem, ezt rólad is föltételezem. Elhiszem rólad, hogy te ezt akarod. Lehet, hogy most ebből én nem érzek semmit, vagy egy ilyen összevisszaság a fejemben, de legalább föltételezem rólad. Hogy te nem az vagy, aki azt mondod, hogy jó van, egyesek gyertek, másokat meg kizárok. Isten nem személyválogató. Senkinek nem mondja azt, hogy ki van zárva vele való kapcsolatból. Hogy is mondaná, amikor annyira szeret mindnyájunkat, hogy elmondhatatlan. Tehát tartsunk Istenről sokkal többet, mint amennyit néha tartunk róla. Tételezzük fel róla sokkal többet. No, hát akkor ez lett volna a mai napra. Köszönöm szépen a figyelmet, jövő héten találkozunk.